megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A MOME tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták Annecy animációs fesztiválon is. Elkezdődött a 35. Művészetek Völgye Fesztivál, 10 napon át színházi előadások, koncertek, gyermekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások várják a látogatókat Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A fesztivál kiemelt célja a természetvédelem, ennek jegyében népszerűsítik a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív gyűjtést. A sok napsütés mellett délután az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő zápor, zivatar, holnap is napos idő várható. A Dunántúlon ma időnként megerősödik a szél, majd holnapra mérséklődik. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Amikor a rádió felkért, hogy vezessen, nem is vezessem ezt a beszélgetést, hanem tulajdonképpen arra kért fel, hogy üljek veled szembe, legyen, akinek beszél, akkor én arra gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy elmondd az emlékirataidat. És kíváncsi lettem, rettentően kíváncsi lettem azokra a történetekre, amiket tőled már hallottam, és amiket még gondoltam, hogy hallani fogok. Aztán utána egyre inkább arra lettem kíváncsi, hogy micsoda is az a rész Pál, aki kritikus, aki irodalomtörténész, aki a nagy szép irodalmi könyvkiadó szerkesztője, aki a Holmi főszerkesztője, de hogyha egy foglalkozást kéne mondanom rád, akkor azért mindenképpen csak azt mondanám, hogy a rész Pál foglalkozása az, hogy rész Pál.
Részben. Rész Pál hangos memoárja. A beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos.
Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztorit színezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem az esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz.
A történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás.
Hát igen.
Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogy a mesélet.
Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami valami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem.
Nagy laza enumeráció.
Amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor számomra a legizgalmasabbnak azt tűnt, amit most szeretnék kérni tőled, vagy megpróbálni, hogy csináljunk egy ilyen nagy laza enumerációt. Annyit, hogy én mondok neveket, és te mondod a történeteket, és azt, ami ezeket a neveket számodra benned kapcsolódik. Szabó Lőrinc.
Személyes kapcsolatban csak az 50-es évek második felébe kerültem vele. Méghozzá oly módon, hogy hadd mondjam akkor azokat a történeteket, amiket csak én tudok mondani, mert annak van értelme, mert hát azt, hogy semmiért egészen jó verseny, mondjuk ennek nincs értelme.
Erre vagyunk kíváncsiak.
Fölhívtam telefonon, hogy mikor mehetek hozzá, és egy vasárnapot mondott. És akkor azt mondtam neki, hogy hát nem lehetne hétköznap, mert ugye én lektor vagyok, és hát akkor munkaidőben elmehetnék azzal az ürüggyel, vagy azzal a szöveggel, hogy hozzámegyek. Jaj, tényleg, azt mondja, hát én is voltam tisztviselő, hát ez egy őrület, de nem jó nekem csak a vasárnap, úgyhogy akkor hazudd azt a főnöködnek, hogy csütörtökön jössz, csütörtökön nem menj be dolgozni, és gyere vasárnap, és akkor csinálsz magadnak egy szabad napot. Mondtam, jó, azt mondja, felhívom Illés Bandit, aki hát nekem jó barátom, és megmondom neki, hogy csütörtökön ide jössz, és falazok neked. Mondtam, jó, rendben van. Szóval átérezte a bajomat, ezzel kezdődött. Akkor elmentünk hozzá, mondom, Pasaréten a Folkman utcában lakott, egy nagy lakásba, gyönyörű lakás volt, rengeteg könyve volt, ott volt a falon a Ripley Szabó Lőrinc képe, és mellett a Bernát Aurélé, tehát egy fiatalkor és egy kései, és a Borsos szobornak valami másolata, vagy fénykép, arra már nem emlékszem. Ami az elsőre hatott rám, az volt, hogy ő fiatalkorában gyorsíró volt. Akkoriban a értelmiség egy része abból élt, hogy megtanult gyorsírni, tehát például Tóth Árpád hosszú ideig a újságnál különböző riportokat csinált, kiment, és hát ugye nem volt magnet, azon gyorsírt. Nagyon jól tudta. Kosztolányi verset is írt gyorsírásra. Szabó Jónisz nagyszerűen tudott, ő fejtette meg Tóth Árpádnak a kéziratban maradt gyorsírásos jegyzeteit, és adta ki az első Tóth Árpád összesbe. És volt egy tikje, hogy állandóan írta a levegőbe gyorsírással, amit beszélt. Ebben meg lehetett őrülni. Tehát ültél vele szembe, és valamit mondott, és akkor azt így írta. És hát nagyon, nagyon furcsa volt. Ez volt az első élményem Szabó Lőrincről. Nagyszerű filológus volt, noha nem végzett, nem végezte el a bölcsészetet. Nem nagyon sokkal a halála előtt csináltam egy Baudelaire kiadást, amiben valami érthetetlen okból kontroll szerkesztették velem a fordításokat, noha hát sok értelme már nem volt. Ugye Babics és a Tóth Árpád fordításokon nem lehetett javítani, de mégis volt értelme, mert az egyik Babics versbe, Babics által fordított Baudelaire-ben hiányzott egy szakasz, és erre én rájöttem, hogy minden kiadásból hiányzik egy szakasz, és ezt elmondtam Lőrincnek, hogy hiányzik itt egy szakasz. Nagyon izgatott lett ettől, és azt mondta, hogy nála van egy néhány Babics kézirat, és elkezdte keresgélni, és egy néhány nappal utána a bátyámnak, mert összetévesztett vele, akkor már ő beteg volt, ez 55-be lehetett, elküldte, megtalálta ezt a kéziratot, és ráírta, hogy Rénz Ádámnak szeretettel Babics emlékére Szabó Lőrinc. Ádám így adta nekem, meg is van, majd megmutatom, és ilyen módon tudtam rekonstruálni ezt a hiányzó szakaszt. Ez nagy boldogság volt a számára. Neki Babicsa nagyon bonyolult volt a viszonya, ugye, Török Szofi miatt, aki hát neki is barátnője volt egy időben is, hát ez egy nagyon bonyolult kapcsolat volt. Ő nagyon visszahúzódó volt, a baráti köreink nem érintkeztek egymással, nem metszették egymást, tehát igazán sok izgalmas dolgot róla mondani nem tudom.
Nagy Lajos.
Nagy Lajost jól ismertem, és nagyon nagyra tartottam, és nagyon szerettem. Sokat jártam nála, nem messze Szabó Lőrinctől lakott a Pasaréten. Egész életében nagyon szegény ember volt, és aztán 45 után kapott egy sváb villát valahol, egy kitelepített sváb villát, amit nem fogadott el, és rövid időn belül visszaadta. Aztán bekerült a Pasarétre, ahol elég idegenül érezte magát. Klaustrofóbiás volt egyébként, és nem tudott megülni egy szobában, úgyhogy mini kávéház, nem csak azért volt mini kávéház, mert imádta a kávéházat, és ott jól érezte magát, hanem mindig nagy tér kellett neki. A lakásába kiveretett egy falat egyébként, hogy a két szoba mégis nagyobb legyen. Nagyon furcsa ember volt, nagyon megnyomta a nyomorult gyerekkora, törvénytelen gyerek volt, mint ismeretes, és hát egész életét nagy szegénységben élte le. Azt mondták akkor róla, hogy vagy ő a legbutább okos ember, vagy ő a legokosabb buta ember, ezt nem lehet eldönteni. Én szerintem el lehetett dönteni, nagyon okos ember volt, csak nagyon sajátságosan volt okos. Nem tudta megoldani semmilyen problémáját az életben. Tehát egy szocialista volt, úgy is halt meg egész életében, hát ez nem vitatható. Aki azonban a szegényeket sem nagyon szerette. Nagyon dühös volt a szegényekre, hogy miért maradnak szegények, miért nem lázadnak fel a sorsuk, miért ilyen buták, miért ilyen sorsukba beletörődők, miért nem kulturálódnak, miért nem olvasnak, miért nem élnek a lehetőségeikkel, miért ilyen szűkek. Gazdagokat gyűlölte, mindenféle gazdagot. Tehát ő tényleg a senki földjén élte le az életét egy néhány íróval együtt. Kávéházakban találkoztunk, szerkesztettem is a könyveit, és oroszokat akkor már nagyon nem szerette. Egyébként hát ugye írt is egy útinaplót az oroszországi utazásáról, Jéssel együtt ő volt kint az a bizonyos útra, amire József Attilának kellett volna kimennie, de nem őt küldték József Attila helyett, hanem Jést, vagyis hívták. És akkor ő írt egy cikk sorozatot, amit aztán abba hagyott, ezt csak most adták ki könyvalakban. És hát észrevette a szovjet életnek a árnyoldalait is, noha nagy szimpátiával ment ki. Arra emlékszem, hogy egyszer mentünk a BEM mozi felé, ami most nem tudom, hogy hívnak, talán most is BEM mozi, és kísértük a villamoshoz, az Elkel, És kezdtem mondani, hogy nézd meg, asszony, kint vannak egy szovjet, persze szovjet filmet játszanak, plakátok, de a színész nevét nem írják ki, mert ugye a személy, a sztárkultusz nincs az oroszoknál, nem írták ki a színész nevét, fenegye meg őket. Odaértünk, és öles betűkkel ki volt írva a színész neve. Zoltán, aki akkor talán még vonalas is volt egy kicsit, vagy egyszerűen a tény miatt, azt mondta, hát nézd Lajos, hát ki van írva? A fenegye meg őket, ki van írva? Mondta. Szóval elérkezett ahhoz a teljesen logikus állásponthoz, hogy már teljesen mindegy volt neki, hogy miért egye meg őket a fene. És tulajdonképp mély értelemben véve igaza is volt ebben az álláspontban. Ő nagyon rossz utolsó évei voltak, ami elsősorban Darvas Józsefnek tudható be, aki valamilyen okból gyűlölte, talán egyszerűen azért, mert sokkal jobb író volt nála, és aki az Írószövetség elnöke volt, és folyton minden alkalmat megragadott rá, hogy támadja, kávéházi írónak titulálta, ugye a falusi. Ugyanis Lajos bácsinak az volt az elmélet, amiről rengeteget beszélt, hogy a paraszt ugyanolyan beteg, mint a polgár. És hogy nem igaz az, hogy a polgárságban több az idegbaj, vagy a szexuális aberráció, vagy nem tudom mi, mint a parasztok között. Ezt meg is írta a Falu Állarca című remek könyvében, még a háború előtt, ahol leírja a parasztok idegbajait, és különböző neurózisait. És hát ezért nagyon haragudott rá Darvas, akint szerint azért a parasztság az egy ős, egészséges réteg volt. Hát a freudizmus erősen hatott Nagy Lajosra, nem csak a marxizmus, hanem a freudizmus is. Egyébként nagyon nagy tekintélye volt, mindenki tudta róla azért, miközben ezek a támadások érték, hogy nagy író, tehát Iés, vagy Vas István, vagy Tersánszki, vagy... És hát a fiatalok közül Juhász és Nagy Laci, akik nagyon szép verset is írtak a halálára. Tehát ő neki azért volt egy ilyen kis jóvátétele. De akkor már elég szegényen élt, de erről sokat beszélt, hogy ő nem kell az olvasóknak, nem is kellett, ma se kell. Nem olvassák.
Szerkesztői szempontból ő milyen volt, tehát mikor szerkesztett a könyveit?
Nagyon nehéz. Hát stílusban én soha nem kellett semmit Nagy Lajosnál beleszólni, hanem válogat. Akkor már ő nem nagyon írt, vagy ha írt, nem nagyon jókat. Volt egy ilyen válogatott novellák kötet. És hát nem volt neki elég. Tehát mit tudom, én engedélyeztek 300 oldalt, és ami elég sok volt. És hát persze akkor a szociális tartalmú novellákat kellett betenni, de hát azok azt nagyon jók voltak. És neki ez nem volt elég, és miért nem teszem még azt is be, meg azt is be, meg azt, szóval nem fogta föl a lehetőségeket. Ez az egyik fura dolog volt a lektori tevékenységben, akkor Nagy Lajostól függetlenül, hogy a lektorokat végül is azért állították föl ezekben az időkben, hogy az államot képviseljék az írók ellen. Ez volt a lektor dolga. Tehát tulajdonképp cenzor volt bizonyos értelemben véve. De a lektorok egy része, zöme, az átállt az írókhoz. Majdnem mindenki. Hát azért gondold meg, hogy a Szép Irodalminál 10 lektor volt, mikor én oda kerültem, és ezeket úgy hívták, hogy Vas István, Réz Ádám, Kolozsvári Grandpierre Emil, Rákos Sándor, Szász Imre, Juhász Ferenc,
Cibor,
ő ugyan külsős volt, de hát ott rengeteget dolgozott. Én, még kettő van, akinek hadd nem mondjam a nevét, azok nem álltak át az írókhoz. De el is tűntek egyébként a szakmából. És az írók zöme megértette, hogy itt miről van szó. De volt egy néhány író, például Nagy Lajos, aki nem fogta ezt föl. És aki a legóvatosabb muszáj megjegyzést, hogy Lajos bácsi, hát ennyi fér bele a kötetbe, és hát ez a erősen erotikus írás, ez nem megy ma. Majd a következő kötetben jobb idők lesznek talán. Ezt ő nem fogadta el. Tehát nem volt hajlandó ezt elfogadni. Ilyen volt Németh Andor, akinek egy regényét szerkesztette. És ezek azt hiszem úgy haltak meg, hogy azt hitték, hogy én egy ronda cenzor vagyok. Holott Isten látja a lelkemet, hogy segíteni akartam, és hogy jót akartam. Nem volt tipikus ez az írói magatartás, de azért voltak ilyen írók is. Tersánszkival volt nagyon jó együtt dolgozni. Neki nem volt fontos ugyanis az egész. Az volt a legelragadóbb ember, akit én életemben láttam. És hát, hogy milyen nagy író, azt nem kell mondanom. És én tudtam könyv nélkül, nagyon jó memóriám volt régen, most már nem. Viszontlátásra drága, az volt a legkedvesebb könyvem.
És tudtad könyvni?
Hát elég sokat tudtam belőle. Elég sokat tudtam belőle, és nem hatottam meg egyébként. Röhögött, csapkodt a térdét. Jaj, hát ezt tudod. Nem érdekelte nagyon.
Ez valóban olyan volt, mint ahogy a legendák szólnak?
Olyan nap. Fantasztikus volt. Szóval nézd, ez azért is érdekes, mert nekem volt egy, nem tudom te, hogy voltál ezzel, de az emberek kamaszkorában van egy elképzelés, hogy milyen egy író. Egy elképzelő, vagy pláne egy költő. És akkor megismer 20 vagy 30 írót, és hát kiderül, hogy mindegyik másféle. És hogy egyik se olyan, ahogy az ember ezt ugye kamaszosan elkelt. Mondjuk Tersánszki, aztán ha valaki, akkor ő nem volt olyan, mint egy író. Megállás nélkül ügyeskedett, miközben hát olyan fantasztikus, jól leírta a valós életet, semmi érzéke nem volt a pénzhez, meg az élet valóságához. De hát az írásaiban ugye halatlan finomsággal és tudással leírta. Nála föl sem merült. Őnek a stílusa az a világ csodája, mert rettenetes, ugye? Hát olyan nyakateket mondatok vannak, 8 hogy van benne, és 12 amely egy mondatba, és mégis kikecmereg a mondatokból, és olyan életszaga van, hogy hát Móricz hozzá kis Miska. Hát ott föl sem merült normálisan, hogy az ember azt mondja, hogy Jenő bácsi, hát talán itten a 6 hogyból egyet hagyjál el, hát ez nem jutott az embernek az eszébe. Hát olyan tekintélye volt közben.
Ti sokat voltatok együttes, nem?
Nem, mert én akkor nem, volt olyan korszakom, amikor sokat piáltam, de abban az időben nem piáltam, és hát Tersánszkival csak piás lehetett azért együtt. Ő vele inni kellett.
Mit jó?
Bort, főleg. Elég sokat, bírta is, hosszú, egy ilyen horihorgas hosszú ember volt, komikus volt a figurája, az utcán megnézték, hogy ez kicsoda, és na most ő is végig szocialista, mikor hát evidensen utálta a rendszer, de hát az nyilvánvaló volt a számára, hogy ő szocialista. Az természetes volt, csak hát ez mást jelentett neki, mint Nagy Lajosnak, és főleg mást, mint Rákosinak. Engem azért is kedvelt, mert erdélyi voltam, és hát ugye nagybányai volt, románul tudott egy kicsit, és akkor románul beszéltünk, néhány szót tudott, ezen rengeteget röhögött valamilyen okból, és írtó vidám volt mindig.
Gyermekeket
mesélt, hogy ne. Nagy, mindig régről. Vagy a háborúról, ugye amiben ő részt vett az első világháborúval, olasz fronton, vagy pedig Erdélyből, a nagybányai művésztelepről, és nőügyeket. Azt is nagyon, nagyon szeretett. Az is megrejtő volt, hogy mondjam, lehet, hogy ez is már öreg ember hülyeség, amit mondok, hogy ezek rengeteget disznókodtak. Nagy Lajos is, de főleg Tersánszki. Szóval disznó történeteket. És soha semmi közönséges vagy ízléstelen nem volt benne. És ma pedig angusztustalanok a szexuális történetek, amiket az ember úgy hall fiatalabbaktól. Valami olyan bájjal, de jó, vaskos történetek voltak, ott ki is volt minden mondva meg. De valahogy nem tűnt soha angusztustalannak, vagy ízléstelenek, vagy nagy hódolat volt a nők iránt mindig, egy nagy kalaplengetés az utolsó kurva iránt, előtt is, és valahogy ez fölemelte a történeteket.
Azt mondod, hogy nőügyek, és azt mondod, hogy Erdély, akkor én azt mondom, hogy Tamási Áron.
Akkor először jártam nála, akkor bőrszivarral kínált, mert a székelyek a cigarettát szivarnak mondják, és a szivart bőrszivarnak mondják. És kérdezte, hogy szívtál-e már bőrszivarat? És mondtam, hogy nem. És akkor előhozott, ugye voltam itt, ami 19-20 éves, és akkor előhozott egy bőrszivarat, és azt rágyújtottam, és rosszul lettem. És akkor ki kellett menni a fürdőszobába, úgyhogy én első emlékem Tamásiról ez. Ő volt a legelegánsabb emberek egyike, akiket én életemben megismertem. Minden, hogy mondjam, osztály elmélet cáfolata, mert hát ő is nagyon alulról jött, ugye? De valami hihetetlen fejedelmi tartás volt benne. Nagyon keveset beszélt. Én szerkesztettem az első visszatérő könyvét, egy novellás kötet volt, és aztán a Böcső és Bagoly. Az nagyon kedves dedikációval őrzöm is. Na most ott az történt, hogy az többen ajánlottuk kiadásra. Az egy nagyon szép könyv. Az eleje egy kicsit unalmas, ahol egy ilyen székely mitológia van, egy ilyen elméleti rész, de aztán ahol a gyerekkorát leírja, az gyönyörű. kis vékony, nem tudom, emlékszel erre. Onnan kezdve gyönyörű. Amikor ellövi az ujját, és hogy attól lett író, az nagyon szép. Nekem egy kicsit, egy egész kicsit cifra volt a stílusa, de hát ott se szóltam soha. Virágos volt nekem, egy kicsit úgy túl cifrázta. Ezt kiadásra ajánlottuk, többen lektorok, mindenki. És hogy ez egy nagy esemény, hogy Tamási Áron, aki évek óta nem jelent meg, most visszatér a magyar irodalomba. De nem kellett. És eltelt egy idő, és Erdei Sándor volt, aki nagyon derék ember volt egyébként, a miniszter helyettes, kultuszminiszter helyettes. Erdei Ferenc öccse. De hát ő is azt csinálta, amit akkor kellett. És akkor fölhívtak bennünket, Cibor volt, én, talán még egy lektor, és Áron, itt fordított sorrendbe kellett volna mondani. És Erdei fogadott, ez 52 lehetett, elővett egy csomó ilyen halinába kötött régi Tamási könyvet, és mondta, hogy hát Áron légy szíves, hogy Áron bácsi légy szíves, dedikáld ezt a, nem tudom, Sanyi fiamnak, ezt a Laci fiamnak, és akkor Áron ott boldogan dedikált, a kávé, konyak, minden. Nagyon zavarva volt Erdei, és akkor elkezdtem mondani, hogy hát elolvastuk, és hát az elején ez a mitikus rész, és hát a jelentések kijavasolják, hát, és ott 5-6 volt. És akkor azt mondta, hogy hát ezt a könyvet se kiadni nem lehet, se nem kiadni nem lehet. Nagy csönd volt a szobába, és Áron egy idő múlva, hosszú idő múlva megszólalt, és azt mondta, hát ha egy könyvet nem lehet se kiadni, se nem kiadni, akkor azt nem adják ki. És akkor Erdei azt mondta, hát igen, de ilyen szomorúan, mert nem értett egyet önmagával. És akkor Áron fölállt, és szervusz, és ilyen csizmás léptekkel, noha cipőben volt, ilyen nagyon határoltan kimenőek, ott álltunk, és akkor egy idő múlva is eloldalogtunk. Aztán egy év múlva, vagy már két év múlva megjelent a könyv, hát az ott a kötelező olvasmány is klasszikus remek mű, és akkor én szerkesztettem. Egyébként Áron nagyon hűséges természet volt, tehát valaki másnak kellett volna, mert én ott valamit mondtam is Erdeinek, hogy hát kérlek, miért nem adjátok ezt ki, és éppen te, aki paraszti származású, valamit ott mondta, és az Erdei Ferenc öccse is ilyeneket, és az vérvörös volt, de nem. Jó utasítást kaphatott, nem tudom, ki volt akkor a miniszter, Évai vagy Darvas, éppen, és akkor Áron azt mondta, hogy ő kéri, hogy a Részpál szerkessze a könyvét, mert az annak idején kiállt mellette, és akkor én is szerkesztettem, és hát nem volt rajta mit szerkeszteni, leadtuk a nyomdába. Elképesztően elegáns ember volt. Pénz nélkül is nagyon elegáns volt, meg nagyon rossz kopott ruhákba járt ő akkoriban. Akkoriban rémes rossz verseket írt, és azokat lemásolt a saját kezüleg, és régi ismerőseinek, orvosoknak, egyetemi tanároknak árulta. Ebből élt ebben az időben Áron. Nem is tudom, mi lett azokkal. Nyilván megvannak magán gyűjtemények.
De nem jelentek meg.
Nem, ezek ne is jelenjenek meg. És akkor azokat én néhány száz forintért, ami hát akkor rengeteg pénz volt, megvette egy sebész professzor, vagy erdélyiek, vagy... Ő volt a fejedelem, az ugye el volt fogadva. Úgyhogy vannak leveleim tőle, azokat nagyon zöld tintával írt. Egyébként az, ez talán érdekes, hogy ő fejbe írta a dolgait, sétta közben. Hát rengeteget sétált, nyilván a falusi gyerekkor is hozzájárult, formálta a mondatokat. És amikor leült, akkor már jóformán nem javított. Tehát egy novellát megírt fejbe. De nem úgy, hogy a cselekményt, hanem mert nem is az a fontos nála, hanem a mondatok. És hát azok azért a ravasz mondatok, néha mondom túl ravaszok is. És ezeket tökéletesen kidolgozta, és amikor leült, akkor mint egy magnetofontban benne volt a novella, és leírta.
Ő beszélt
erről
a módszeréről?
Tőle tudta, igen, ezt tőle hallottam. Hogy egyszer hozott egy kézzel írt kéziratot, gyönyörű írása volt, mindjárt megmutatom, és akkor mondtam neki, hogy milyen szép is, hogy nem javítsz semmit. És akkor mondta, hogy nem, mert mikor én a papírhoz ülök, akkor már kész van a novella teljesen. Addig nem ült le. De úgy részletekbe se. Ez elég nagy agyi intellektuális teljesítmény egyébként.
Igen. Annyira, hogy az ember szinte nem is hiszi, pedig nyilvánvaló.
Így van, de ki nem voltak legendái, nem volt bohém, meg szóval ő nem csinálta az eszét, ahogy ma mondják.
Pedig bohém legendák veszik
tőle. Hát ivott, meg csajozott, de a munkája az nem, ilyen értelemben véve nem. Megmutatom neked itt a elnézést, hogy belezörgök a izébe.
Épp itt van közel ugyanis ez a könyv. Ez a Bölcső és Bagoly első kiadása. Nézd meg, milyen szép írás van.
Rész Pálnak, a Bölcső és a Bagoly mellett együtt állva szeretettel ajánlom Tamási Áron, 1954. május 13.
Hát ugye ez a Bölcső, ez a Bagoly, a könyv Bölcsője mellett ezzel játszik itten egy kicsit.
Újabb erdélyi, Jékeli.
Hát őt is nagyon szerettem. Illetve még sokkal jobban szerettem. Ő apámmal volt jobba. Apám ugye nőgyógyász volt, és hát Zsoli rá volt néha kényszerülve, hogy nőgyógyászhoz menjen. Nem ő, hanem a barátnői. És ilyen módon elég sokat volt ebben a lakásban. Hát az egy bűbályos ember volt, azra tényleg nem lehet mást mondani. Abszolút korszerűtlen figura volt, egy ilyen krudi figura, rá is játszott egy kicsit. Nem érdekelte semmi más, csak a költészet és a nők. Ő nem nagyon ivott, egy ilyen szeladon volt. A donnák, mindig a donnákról beszélt, az istennőkről. Meglátott egy nőt az utcán, akkor azonnal megőrült. A könyvtár folyosóján, mert könyvtárban dolgozott a Széchenyibe hosszú évekig, és hát főleg fiatal volt és szép volt, akkor elröpült Zsoli. Hát a költészetének is jó része erről szól. Amellett nagyon művelt ember volt, hát ötvös kollégista volt, jóval előbb persze, mint én, nagyon jól tudott nyelve, hogy elég jól tudott nyelveket, olaszul, franciául, románul is, mint hogy Erdély, rengeteget olvasott, és az élete végén nagy filológiai érdeklődés támadt benne, és írt egy néhány gyönyörű eszét 19. századi magyar témákról, Széchenyiről, és egy veselényi grófnőről, akivel beleszeretett egy halott, egy 19. századi veselényiről, aztán Polixéna, ha jól emlékszem, és arról írt egy egészen fantasztikusan szép beleérző nagy tanulmányt.
Hát meg a Széchenyi fordítás, ha jól tudom.
És hát közben fordította is Széchenyi. Úgyhogy ez volt a két nagy véglete. Az egyik ez a krudis nőimádott, vagy nem tudom, krudis, mert mondhatom azt is, hogy petrarkai, vagy dantei, mert bálványozta a nőket, bálványozta is a nőket. A másik pedig az a filológiai érdeklődés. Ő teljesen készen jelent meg. Nem tudom, hogy nem akkor volt a legjobb, amikor megjelent. 20 éves, vagy nem tudom, hány éves volt, 36-ban, amikor ez a kötet megjelent, megvan nekem. Nem tudom, láttad azt a kötetet, hogy külön, vagy azt is megmutatom. És abban van 15 vers, és az mind abszolút remek. Hát már ott van a Csontjaimhoz, ott van az abszolút remek művek. Róla, hogy anekdotát is mondjak, méghozzá nem is egyértelműen rokonszenveset. Szegény Devecseri, amikor nagyon beteg volt már, és bent feküdt a kórházban, és hát hónapokig vihaskodott a halállal, nagyon rémesen halt meg szegény. És aki sok, hát nem szép dolgot is csinált életének egy periódusában, úgy döntött, hogy bocsánatot kér az emberektől, szóval, hogy mondjam, nagyon keresztényen halt meg. Engem is behívott valamiért, de ez egy más történet. Rémes volt, ilyen felpuffadt hassal, rémes állapotban. Most Zsoli mesélte, hogy az történt, hogy őt kizárták 49-ben az Írószövetségből, Jékelit. Akkor nagyon sok mindenkit kizártak egyébként, és Devecseri volt a Írószövetség főtitkás, ő írta alá. Ők fiatalkorukban jóban voltak, és kapott egy levelet, hogy kedves barátom, sajnálatok közlöm, hogy kizártunk az Írószövetség soraiból, ami természetesen nem jelenti azt, hogy nem írhatsz verseket, üdvözlettel Devecserigával. Hát ez egy elég eszméletlen levél volt, ugye? Herceg Ferencet is kizárták egyébként, aki azt válaszolta erre, hogy kedves uram, hadd közöljem ilyen és ilyen dátumú levelére, hogy az Írószövetségben nem zárhatnak ki, mert soha nem voltam tagja, úgyhogy ez nem áll módjukban, és engedélyt se kértem önöktől ahhoz, hogy írjak. Tisztelettel Herceg Ferenc. Utóirat, egyébként nem tegeződünk. Ez volt a Herceg válasza, nem tudom, megvan-e. Na, elég az hozzá, hogy behívta Zsolit, és akkor bocsánatot kért tőle. Zsoli persze megölelte, és kórházi ágyban, és mondta, hogy ne ügyéskedj, és akkor elmesélte Devecseri a következő őrzőt neki, hogy tudod-e, hogy miért én zárattalak ki. mert 40 nyarán Szerb Antal és Devecseri sétáltak a Váci utcán, és találkoztak Jékelivel, aki ott vidáman jött a sétáltott a korzón, vagy a, jött a korzón felől, stírolta a nőket, és ezek nagyon boldogtalanok voltak, és mondták, hogy te ilyen vidám vagy, hát nem tudod-e, hogy a németek bevonultak Párizsba. Bemondtam a reggel a rádió. Lolliere első dühébe vagy felindulásába azt mondta, hogy úgy kell azoknak a rohadt franciáknak, miért csinálták Trianont. Mint hogy ő Erdélyben volt elfoglalva. Hát ez elég buta mondat, hogy úgy mondjam. Ezek erre azt mondták, hogy hát hogy mondhatsz ilyet? Hát képzeld el, hogy Hitler katonái a Champs-Élysées-en és az Arc de Triomphe, te a francia kultúrájú ember. Igen, hát rémes, mondta, de legalább ők is megismerik a magyarok istenét egyszer, mondta. És hát erre ott hagyták. És azt mondta Devecseri, hogy ez megragadt benne, hogy, is, ez, ő 49-ben úgy érezte, hogy egy ilyen ember, aki ezt mondta, akkor az. De hát ő azóta gondolkozott rajta, és rájött, hogy, hát ez egy milyen gondolatrendszerbe foglalta el a helyét ez a rossz mondat. És hát ő sokkal nagyobb bűnt követett el, amikor kizáratta, mint Jolly, amikor ezt a léha mondatot mondta Váci utcán, aminek végül semmi következménye nem volt. Hülyeséget mondani végül is lehet a, levegőben, hát mindenki mondott, kivéve téged persze. Szépen. Hát, azt nagyon-nagyon szerettem. Ővele úgy, nagyon sokat olvastam gyerekkoromban. Apámnak meg volt minden szép ernője, azt hiszem. És egyik albérletemben, ami is a Szende Pál utcán volt, és egy Visontai nevű ügyvédnél laktunk Szűcsel együtt, és egyszer kimentem a fürdőszobába, és összeütköztem egy alacsony öregúrral, aki nagyon bottal járt, alacsony volt, és az egyik szeme nagyon rossz volt, milyen hájogos. És összeütköztünk, és erre ő megállt, és bemutatkozott, hogy szép Ernő. Én is bemutatkoztam, és ez lehetett 51-be. És mondtam, hogy az író, rebegtem. És mondta, hogy igen, hát ismered, fiam, a nevemet? Mondom, hát hogy ne, hát mindent olvastam. És hát akkor nagyon meg volt hatva, és azt mondja, tudod-e, mit jelent az, hogy napokat enni? Mondtam, hogy nem. Te tudod? Tudod.
Borisztó.
Igen. Na, az azt jelenti, akkor elmondom, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy szegény gyerekek bekerültek a városba, tehát ő azt hiszem hajdúszoboszlói volt, vagy hova valós, és bekerült Debrecenbe, iskolába, tehát a szülei nem tudták ellátni pénzzel, és akkor a város gazdag polgárai vállalták, hogy az egyiknél ebédelt hétfőn, a másiknál kedden, a harmadiknál szerdán, és így tovább. Főleg zsidóknál volt szokás, de keresztényeknél is, és ezt hívták így, hogy napokat evett. És azt mondja, gyerekkoromban napokat ettem Debrecenbe, most öregkoromra megint napokat eszem. És minden szerdán a visvantai doktor úréknál vacsorázom, mondta. Ilyen kis szomorúsággal és ezért. És akkor ott találkozhattunk a előszobába. Rögtön elkezdett magyar nyelvből vizsgázni. Nagyszerűen tudott magyarul. Ugye falun nőtt föl, ami azért nagy előny, és ugyanakkor átítatta a legrafináltabb pesti aszfalt nyelv. Hát ez a kettőnek a találkozása ennél nagyobb szerencse egy írót nem érhet, mint hogy hozza faluról a népköltészetet és a népnyelvet, és akkor 18-20 éves korában ráesik a pesti zsargon, amelyik hát ugyancsak zseniális volt abban az időben, és ebből kikeveri a Lila Ákácnak, amit a legjobban szeretek tőle, vagy ezt a nyelvet. Na akkor aztán később a kiadóba is elkerült, és valamikor 51-be vagy 52-be beadott egy novellás kötetet, régi novelláiból, egy-két új jobb írás volt, de főleg régebbiek, és a minisztérium azt engedélyezte, hogy 6 ívet lehet, vagy szóval megszabták, hogy nagyon kicsi lehet. A Lila Ákác is megjelent régebben, és betiltották. Ezt például abszolút nem tudom, hogy miért. A Lila Ákácban mi volt a szocializmus, a veszélyes, ezt mondjuk. Na és akkor én mondtam neki, hogy a szociális tárgyú novellákat tessék, nagyon nyomorgott, tehát az nagyon fontos volt ez a kötet, és És akkor kihagyattam vele a költői bírásokat, és hoztam ezeket a falusi, meg szociális tárgyúakat, és válogattam, és vacakoltam vele. És akkor könyörögtem, hogy többet engedjenek, és rengeteget vacakoltam ezzel. Meglett a kötet, az volt a cím, hogy Vétkeztem. Meg is jelent. És kaptam tőle egy példányt, úgy van dedikálva, hogy Rész Pálnak köszönöm ezt a könyvemet. Hát erre, ez nagyon szerettem ezt a könyvet. Ami nagyon agresszív dedikációi voltak, Kellér Bandinak úgy dedikálta a könyvét, hogy Kellér Andornak egyetlen tisztelője szép Ernő. Bandi megkapta a könyvet, ő mesélte, megkapta, és először, hogy nagyon köszönöm, és aztán most Pért reakcióval esett le neki, hogy tulajdonképp itt is írt bele neki szép Ernő. Nagyon érdekes figura. Most nagyon szeretem azt a történetet, a koreai háborút. Elmondtam már ezerszer? Kérlek szépen, amikor kitört a koreai háború, akkor beívták az írókat az Írószövetségbe, és Máté Györgynek hívták a pártitkárt. Az egy újságíró volt. Hogy írjanak a koreai háborúba. Szépen őt is beívták, és Máté leültette, és mondta neki, hogy hát Szépertárs, ami maga is már komikus volt, ugye kitört ez a koreai háború, az amerikaiak megtámadtak bennünket, és, vagyis hát a koreai elvtársakat, és hát kéne írni valamit erről, és hát magának ugye nem jelennek meg a régi versei, meg novellái, de ha írna valami szépet erről, akkor talán azok is megjelennének, utána letenni a garast, és hát írjon nekünk valami szépet a koreai háborúról. És mondta szépen, hogy jó, majd gondolkozom rajta Máté úr, és felállt is elment. És eltelt egy néhány hét, és nem jelentkezett. És akkor Máté küldött neki táviratot, és megint bement szépen, leültette, és mondta, hogy hát Szépertárs, hát mi van? Szép mondta, hogy nézze, hát baj van, Máté úr. Micsoda. Tehát mikor kaptam ezt a felszólítást, én nagyon utálom a háborút, ugye az első világháborúban azt írt a kardjára, hogy Leben und Leben lassen. Ez egy híres ügy volt. És hát ugye nem nagyon szerettem a gyilkolást, hát gondoltam, hogy valamit tudok erről írni, és elmentem a brazil kávéházba, és oda leültem, és hát az egy lovis presszó volt, és jöttek be az öreg zsidók, és hát mondtam nekik, ilyen lóversenyzők, hogy hát ezt a feladatot kaptam Máté úrtól, és hát tudja, mit mondanak Pesten Máté úr? Mit? Mi kezdtük ezt a háborút? Hát én akkor nem tudok róla írni. Azt mondják a brazilban, hogy ezt a háborút mi kezdtük. Azért ezt képzeld el 51-ben, vagy nem tudom mikor volt a korai háború, hogy ebben micsoda félelmetes civil bátorság volt ezt mondani. Mert nem volt azért ő hülye. Tehát ő azért tudta, hogy itt mi történik. Szóval ő rá is játszott erre a gyermeki naivitásra. Ezt mondták a brazilban. Tehát akkor ő nem írhat erről a háborúra. Máté javára legyen mondva, hogy nem csukatta le, meg nem csinált semmit, ott elájult, felmosták, és aztán szépen elment.
És a szépernő voltam, mondott.
Azt én nem hallottam tőle, de hát ismerem a mondást, hogy ez van. Nagyon rosszul élt, úgyhogy stimmelt, mert ő nagyon dendi volt fiatal korában, az összes artista nőt megkapta. Az egyik után volt egy Wengerka, akivel nagy szerelemben volt, akiről a Tóth Mancit írta, és az kiment, tudod, mik voltak a Wengerkák? Kiment Moszkvába, és utána ment 12-ben vagy 13-ban, azt mondja, egyetlen magyar író volt, aki Moszkváig elszaladt. Szép verseket is írt, meg prózaverseket róla. Szerelmes természetű volt, és mindig mondta, hogy kétféle nőm volt, artista lányok, orfeumi lányok és privát nők. Ez azt jelentette a régi nyelvben, hogy úriasszonyok. Privát nők, tehát akik nem pénzért csinálják ezt. És ilyen bárónők, meg nem tudom micsoda, valott rossz külsejű, alacsony emberke, nagyon pici volt a keze, a lába, szóval itt ötös lába, vagy négyes lába volt. A Liszt Ferenc tér 11-ben lakott, a jártam nála, két vagy három nővére volt, szép Anna, szép Berta, ilyen szép nevük volt, és azokat mindig ő segítette, meg ő soha nem nősült meg. Ha volt pénze, akkor a Margit-szigeten lakott, ha nem, akkor vagy bérelt lakást, vagy ezeknél, ha nagyon nem volt pénze, akkor a nővéreinél, vagy hugainál, azt már nem tudom. Azt hiszem, hogy nagyon nagy költő volt. Egyébként a kortársai Adi rajongott érte. gyönyörűen írt róla. És Babics is, és Kosztolányi is. Úgyhogy azért, akiről ez a három ember, és Krudi, akiről ez a négy ember azt írja, hogy nagy költő, ott azért gyanús, hogy valami komoly dologról van szó. Előbb írt interpunkció nélküli verset, mint Apolliner. Nagyon modern volt. Úgyhogy ő vele még érdemes lenne, szóval tanítanék az egyetemen, ezt adnám feladatnak egy gyereknek, hogy próbáljon meg szépen körül kereskedni, hogy mi van. A élete végén aztán elhallgatott, 45 után még itt egy szép könyvet, az ember szaggott a háborús dolgokról, és aztán alig írt már. Nagyon idegen volt neki ez az új világ. Ő a szegényeket... Szóval a két háború közti irodalomnak volt egy szemlélet a szegényekről, ami nagyon idegen volt a később. Tehát ők, ez Kosztolányi szépen megírja valahol, hogy, és szépen ő is így gondolta, hogy hát ugye a szegényekről kell írni, a szegényeket kell szeretni, de hát a szegény nem azt jelenti, amit a szocializmusban értettek rajta, hanem hát a vezérigazgató is szegény, a rákja. És a vezérigazgató felesége is szegény, hogyha megcsalja a férje, vagy a szeretője. A bajban levő emberekről az a nagy irodalmi téma, akik reménytelenül szerelmesek, vagy betegek, vagy nem tudják kifizetni a villanyszámlát, mindegy. És hát valószínűleg ebben nagy igazság volt. Ezt ők az oroszoktól tanulták.
Megalázottak és megszabadítottak.
Igen. És annyira idegen volt tőlük ez a háború utáni szemlélet, hát mondjuk a többség már nem élte ezt meg, ahol ez egy szociális kategória lett a szegénység, és nem egy sors, hogy úgy mondjam, hogy ezzel nem tudtak mit elkezdeni.
Újabb félreértett, vagy nem eléggé becsült nagy művész Füst Milán.
Milán bácsi, igen. Hát kérlek szépen. Milán bácsinak az óráira jártam. A híres óráira.
A Shakespeare-órákra?
Shakespeare-órákra. Ez 48-950 volt az egyetemen. Éveket már összekeverem. Hát ugye egy óriási hisztrió volt, és hát ott tele volt kékharisnyákkal a nagy előadó, földön ültek az emberek, és hát egy ilyen hihetetlen színi előadás volt. Hát gyönyörű feje volt, ugye. A Somjó írt róla egy kis könyvet, és egymás mellé fényképezte a Sixtus Kápolnának az egyik proféta fejét és az övét, és hát tényleg olyan volt. Egy óriási feje volt. Ilyen furcsa, szögletes feje.
Zárójelben tudod, hogy hasonlít a fejed?
Milán?
Füst Milán öregkori képeire.
Komolyan?
Komolyan mondom.
Kösz, ezt nem bánom. És hát ott meg lehetett őrülni ezekkel az előadásokkal. Ugye borzalmasan szugesztíven tudott bármiről beszélni. Nagyon fontos volt neki a meglepetés, tehát a meghökkentés. Később olvastam azt, hogy a fiatal Kokto a 18-19 éves korában oda csapódott Dzsagilevhez, ehhez a nagy orosz színházi emberhez, aki az orosz balettnek volt az embere, és kérdezte tőle, hogy mit csináljak, Dzsagilev úr, hogy mit csináljak, hogy legyen valami. És akkor azt mondta neki Dzsagilev, hogy hökkents meg, emera emoa, csodálkoztas el. Na most, ez jó mondat bizonyos értelemben véve. Milán bácsinak ez nagyon fontos volt, hogy ő állandóan elkápráztasson bennünket. Borzasztó fontos dolgokat mondott művészetről, azt hiszem, hogy máig nekem alap élményem az. Emlékszem ilyen mondataira, hogy semmi se csak abból áll, ami fontos benne. És akkor ezt kifejtette már irodalomban, hogy milyen fontos egy olyan részlet, főleg prózáról beszélt, és drámáról, költészetről keveset, hogy valami olyasmit adni annak a figurának, amit csak ő rá jellemző, és amit nem mond fontosat róla, nem tartozik a történethez, a jelleméhez, a cselekményhez, de valami olyan, amit soha nem tudok elfelejteni róla, valami olyan apróság, akár fizikai, akár lélektan. Tehát mesterségbeli dolgokat is nagyon mondott, holott hát nem írójelölteket tanított. Ugyanakkor hát voltak ilyen képtelenségei, ugye, hogy hát Thomas már nagyon rossz írja, Babicsnak van 4-5 jó verse, a Danaidák, a Hephaistos, ledobott az Epszem, ez isteni, mondta. De hát ugye Jónás könyv az már nem jó, Egyáltalán hát 20-as évektől már nem írt semmit. Jó, Kosztolányos puha, az nem igazi. A Copperfield Dávidnak az első 40 oldala az a világ teteje, de hát ami utána jött az Ocsmány, semmiség. És hát mindig ilyen végletekbe. Na ez nagyon izgatott bennünket. És akkor Párizsi utcán lakott még, aztán később a Hankócira költözött, és oda fel lehetett menni, volt ilyen fogadórája. Na fölmentünk Abodival, és ott nagyon kedvesen fogadott, egy nagy lakás volt, gyönyörű festményekkel, főleg Berény Robertek voltak. Volt egy satupadja, ilyen leszelt állandóan, és ilyen mindenféle kézműves munkákat végzett, de egyébként értett hozzá. Ő az rejtélyes volt, mert az ember folyton azt hitt, hogy pózol, hogy ez nem igaz, és aztán kiderült, hogy igaz, amit mondott. Szomori is ilyen volt. Szomori ugye folyton mesélte, hogy neki megjelent Párizsba egy kötetet, gyerek, fiatal korán. Senki nem hitte el neki. Megvan a kötet. Igaz. A Milán bácsiról is azt hittük, hogy hantál, de nem. És hát ott beszélt irodalomról, mindenről. Elvittem Klárit is egyszer, emlékszem. Ő mondta, hogy házas vagy, mondom, igen. Ez már később volt persze. 53 házasodtunk össze, 53 januárjában, és akkor elvittem, és kis gyerek volt otthon, Juli, akit szoptatni kellett, csak egy idő múlva mondta Klári, hogy hát menni kell, mert szoptatni kell. És akkor Milán fölállt, és hát nagyon sértő módon, de valahogy bájosan elkezdtem mondani, hogy hát igen, nekem is volt egy kancellám, aki mindig rohant haza, amikor szoptatnia kellett, mondta. És hát én kicsit ugye rossz néven vettem ezt a hasonlatot tőle, Klári nem, és mondta, hogy hát egyszerűen lovagoltam ezen, és akkor mindig rohant haza egy időben ez a lovam, és én éreztem, hogy a listáló szemöldökfáján a fejem, a koponyám szét fog törni, mikor odaérünk. De hát volt annyi lélekjelenlétem, hogy leúztam a fejem, és akkor berohant a ló, és megszoptatta a csikóját. Hát mondtuk, igen, mi is megyünk haza. És elmentünk. És azt hittem, hogy ez aztán egy teljes kitaláció volt, és később megtudtam, hogy igen, jól lovagolt Milán ifjú korában, amit aztán soha nem lehetett volna kinézni belőle, valahol le van írva, adat van rá.
Hát mert hogy később időben már elterjesztette magára, hogy menni se tud, hát a Déri írja le ezt a Szilasi Vilmos történetet, hogy Talicskán tolja Szilasi Vilmos Milán.
Szóval rettentően ráment az effektusokra. Azt hiszem róla is, hogy nagyon jelentős költő, vagy nagy költő. Elég sokat olvasom. Én nála feltétlenül a költészetét és a darabjait tartom lényegesebbnek, mint a prózáját.
Störkapitány nem szerettem?
Nem igazán, nem. Egy-két kis regényét, az Adventet nagyon szerettem. De hát a versei azok, és ahogy ő mondja őket, ugye, az öregséget, meg, és nagyon szépek az emlékezései, a Karintira, Kosztolányira, Somjóra, ezek a tanulmányai, azokban is ez a nagy. Nem szerkesztettem, de őt akkor nem adták ki. Úgyhogy leveleztünk, vannak dedikált könyveim tőle, és elég sokat jártunk oda föl. Az volt a szokás, hogy nem ugyanazt az enni és inni valót adta a vendégeknek, mint önmagának. Ő sokkal jobbat evett és ívott, mint a vendégei. Szóval Erzsi néni, a felesége, az mindig kétfélét kellett felszolgáljon. Egyet a vendégeknek, és neki valami nagyon finom bort, vagy nem tudom mit. De rá is játszott erre a gonoszságra, szóval ezt ő élvezte, hogy ezt nem titokba csinálta, hanem úgy, hogy lássák. Mondjuk hosszú távon valószínűleg kibírhatatlan volt Füst Milán, és azért majdnem mindenki elszakadt tőle. Tehát ő az a fajta ember volt, akivel lassan mindenki szembe került. Tehát ugye Déri a leglátványosabban, talán csak Somjó tartott ki hőségesen nála, kinek hát az apját nagyon szerette, de majdnem mindenki, nem lehetett vele, nagyon kemény volt, nagyon agresszív volt, hát nem is, a kemény szó nem jó rá, úgyhogy olyan nagyon tartós emberi kapcsolatai legjobb tudomásom szerint nem voltak, hát Kosztolányival haláláig meg voltak, de
Dérivel hogy került szembe?
Nézd, Milánnak az egy külön szórakozása lehetett, hogy fiatalabb írók műveibe beleszóljon. De nagyon. Ismerjük a Gellérivel való, ő fedezte föl Gellérit, hát mondjuk az teli találat volt, mert az valóban nagyszerű író, de ismerjük a beszélgetéseiket, meg a levelezésüket, és hát teljesen át akarta iratni mindig a saját ízlése szerint a novellákat, és írjon Füst Milán novellákat Gelléri. Délivel is lényegében ez volt a összeveszésük története. Egy darabig nagyon jobban voltak, Dubrovnikba együtt is nyaraltak egyszer, ezt Déri leírja részletesen, és aztán elkezdte törni a csontjait Dérinek. És hát Déri, aki elég önálló ember volt, ezt nem tűrte és nem bírta. És aztán kezdett pletykálni is, Milán azt nagyon szeretett, tehát magánéleti bajok is voltak, és akkor nagyon meggyűlölte. Déri nagyon kegyetlenül ír róla, igazságtalanul is, és kegyetlenül a könyvében, és élete végéig, hogy mondjam, gyűlölte. Aztán volt még egy, hogy Milán, aki soha nem volt kommunista, vagy akár baloldal is se, illetve hát elvontan volt szocialista nagyon, őt nagyon idegesítette Dérinek ez a, hogy mondjam, arisztokrata kommunistasága, és ezt folyton ugratta ezzel, hogy ez hogy is van. És Dérit ez nagyon zavarta, úgyhogy ez is oka lehetett, főleg aztán 45 után. Az, aki két házat elkártyázott, az nekem ne legyen kommunista, mondta Milán. Amiben egyébként nem volt igaza, mert ez így szerintem nem függ össze. Dérivel egyszer mentünk taxin, és Podmanicki utcán, ha jól emlékszem, elmentünk egy ház előtt, és fölmutatott, hogy ezt az emeletet elkártyáztam, mutatta. Ő valóban sok pénzt kártyázott el. De hát én nem hiszem, hogy ez egy világnézettel összefüggésbe hozható, vagy kifogásolható.
Rész Pállal beszélgetett Parti Nagy Lajos. Az ötödik rész hangzott el. A felvételt Gajdos Ferenc készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília.
Az életinterjú felvétele 1993-ban készült, és utoljára 2005. október 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.